Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 315. énekünket énekeljük, helyünket elfoglalva. 315. dicséretünket Krisztus Urunknak áldott születésén, mind a 7 versével énekeljük el. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük néked, hogy megérhettük karácsony ünnepét is. Köszönjük néked, hogy velünk voltál az egész évben, és elérhettük ezt az ünnepnapot is. Köszönjük néked, hogy ez nem egy katasztrófa, ahogy valaki mondta, hanem ez egy nagy örömünnep nekünk, akik hívő embereknek valljuk magunkat. Köszönjük néked azt, hogy békességben jöhetünk össze, minden félelem, szorongás nélkül ezen a helyen. Köszönjük néked, hogy visszaemlékezhetünk áldott fiadnak a földre születésére, ami megváltunk, születésére, Urunk születésére. Köszönjük néked, hogy kérhetünk arra, hogy ezen az estén szóljál hozzánk drága szent ígédből, és add, hogy karácsony gondolatai, érzései, hangulata a te áldott ígéid betölthessék a mi szívünket, és békességünk legyen, örömünk legyen, és tudjunk téged magasztalni, aki így nagy ajándékot tettél le az emberiségnek a karácsonyfa alá, az üdvözítőt, magát, az egyedüli megtartót, aki által földi életünk is teljessé lehet és békességet találhat, sőt, aki megnyitja előttünk a halál utáni boldog reménység kapuját is, aki azt ígéri, hogy ha benne hiszünk, akkor üdvözülni fogunk, és örökre a tökéletességben, a békességben lehetünk majd. Kérünk arra, hogy áld meg és szenteld meg ezt a karácsony ünnepet itt a gyülekezetbe, egész közösségünknek, de minden itt lévő testvérünknek egyénenként, egyaránt. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Drága testvéreim, Isten igéjét János evangéliumából olvassuk. János evangéliumának első részéből az első 18 verset. János evangéliumának első részében az első verstől a 18. versig így szól hozzánk az írás. Kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne vala az élet, és az élet volt az emberek világossága, és a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Volt egy Istentől küldött ember, kinek neve János. Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő általa. Nem ő volt a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, az igazi világosság. Eljött volt már a világba, mely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt. Hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, kik nem vérből, sem testnek akaratából, sem férfinak indulatából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, és lakozott mi köztünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, ki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott, mondván, ez volt, akiről mondám, aki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál, és az ő teljességéből vettünk minnyájan kegyelmet kegyelemért. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig, és az igazság Jézus Krisztus által lett. Az Isten soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az Atya keblén van, az jelentette ki őt. Kedves testvérek, ilyenkor karácsony este lélekben, vagy a képzelet szárnyain, mindjárt elmegyünk, vagy elrepülünk Betlehembe, ott vagyunk a Szent Pár mellett, Mária vajúdik, megszüli elsőszülöttjét, végtelen örömmel fogadja a kisbabáját, és öleli magához. József is boldog, bár tudja, hogy csak befogadó apa, és ez a gyermek ez máshonnan jött, a mennyei világból, de örül, ellátják a picit, jászolbölcsőbe fektetik, és aztán elindulnak az események. Mindez tényleg nagyon szép, és a szépség láttán hajlamosak vagyunk belefeledkezni ebbe a szépségbe, vagy ebbe a hangulatba, és nem nagyon szeretünk gondolkozni, de én arra hívlak benneteket, hogy egy kicsit gondolkozzunk is. Gondolkozzunk is, és tegyük fel azt a kérdést, hogy mégis ki ez a gyermek? Ki ő? Ez egy olyan kérdés, amit később maga Jézus is feltett, a saját tanítványainak, Olvassuk Máté evangéliumában a 16. részben, hogy megkérdezte a tanítványit, hogy kinek tartanak engem az emberek. Mit gondolnak rólam? És amikor elmondták, hozzájuk fordult egészen személyesen, és ti kinek mondotok engem? Kinek tartotok engem? Ez a döntő kérdés, kinek tartotok engem? Pál apostol is, amikor ment Damaszkus felé, és hát akkor még nem volt apostol, csak azután, de amikor megjelen neki Jézus, akkor neki is ez volt a kérdése, ki vagy Uram? Ki vagy te? Ki vagy te, aki megállítasz dicsőségedben, és szólsz hozzám? És azt hiszem, hogy nekünk is meg kell kérdezni, nem csak karácsonykor kérdezhetjük meg, de itt különösen is megkérdezhetjük, hogy mégis kicsoda ez a Jászol Béli gyermek. Nos, János evangélista válaszol nekünk erre. A felolvasott versek az ő evangéliumának, János evangéliumának a kezdő versei, melyekben rámutat arra, hogy Jézus voltak éppen Isten. Ember is, de Isten. Úgy nevezi őt, hogy az ige, ami kezdetben Istennél volt, a világ általa lett, és Isten volt. Az ige és Isten közé egyenlőség jelett ez. Tehát, és később pedig azt írja, hogy az ige testé lett és lakozott közöttünk. Egyértelmű, hogy arra akar rámutatni, hogy ez a kisgyermek, aki megszületett, az egy valódi ember, de ugyanakkor mérhetetlenül több annál, mert ő a földre szállt Isten is. Ember és Isten egy személyben. Ő az, aki kijelentette nekünk Istent. Mert Istent senki nem látta, de ő láthatóvá tette, megfoghatóvá, megragadhatóvá tette az egy örök és igaz Istent, az élő Istent. Ez a jászolbéli gyermeknek a dicsősége. János tehát Jézus bemutatása során azzal kezdi, hogy rámutat Jézus Isten voltára, míg a többi evangélisták, most gondoljatok Mátéra és Lukácsra, ők inkább Jézus valóságos emberségére teszik a hangsúlyt. Arra figyelnek, hogy Jézus milyen körülmények között született a világra. Szűz Mária révén született. Máté Jézus földi nemzetség táblázatával kezdi. Jézus születési körülményeire utal. Márk, miután beszél keresztelő Jánosról, az Úr Jézus útkészítőjéről, in medias res, azonnal a nyilvánosság elé lépő Jézusra irányítja a figyelmet. Lukács részletesen leírja János születését is, de az ismert módon elénk tárja ő is Jézus megszületési történetét. Ők mind tudnak Jézus istenségéről, természetesen, de az emberségére teszik a hangsúlyt. János pedig font fordítva. Ő is tud Jézus emberségéről, de ő meg az istenségére teszi a hangsúlyt. És így tökéletesen kiegészítik egymást a Jézusról írt életrajzok. Egyik részük hangoztatja, hogy Jézus valódi, bűntelen ember, a másik fele hangsúlyozza, hogy Jézus valóságos, örökkévaló Isten. Nem tudjuk, hogy hogy van, titok ez a személy, de így van. Volt egy szép verseket író nagy költőnk, Reményik Sándornak hívták, és ő írt egy verset János evangéliumáról. Ő is érzékelt ezt a kettősséget. Összehajolnak Máté, Márk, Lukács, és összedugják tündöklő fejük, bölcső körül, mint a három királyok. Rájuk a gyermek glóriája süt, a gyermeké. Ki rejtelmesen bár s természet fölöttin fogantatott, de fogantatott mégis, született. S emberi lényként tehetetlenül, babusgatásra várón, ott piheg a gyermek. A nő örök anya álma, szív alatti sötétből kicsírázott, rongyba, pólyába, s egy istálló lámpa sugár körébe, bús állati pára lebeg körülötte, földgőz köre. E dicsfény, e bús köddel küszködik, angyalének, csillagfény, pásztorok, s induló végtelen karácsonyok. De János messze áll, egyedül, Nem tud gyermekről, nem tud anyáról, nem születésről, nem fogantatásról, csillag, csecsemő, angyalok kara, jászol, jászolszag, József, Mária, rongy és pólya, királyok, pásztorok, induló végtelen karácsonyok nem érdeklik, vagy mint rostán a szem, kihull az ő külön történetéből, kihull mindez, és mindez idegen, apró, földízű, emberi dolog. Nagyobb. Nagyobb. Ó, nagyobb a titok. János evangélista, negyedik. Külön áll világ végén valahol, vagy világ kezdetén? Vad, szikla, völgyben, s fénytelen örvény fölé hajol, és megfeszül a lénye, mint az íj, feszül némán a mélységek fölé, míg lényéből a szikla szó kipattan, s körül robajlik a zord katlanokban, visszhangosan eget földet verőn, hogy megrendül a mindenség szíve, kezdetben vala az ige, és az ige testélőn. János tehát Jézus istenségére teszi a hangsúlyt. Mintha azt mondaná, hogy én is akarom, hogy gondolkodj el Jézus történeti személyén, az ő tanításán, az ő tettein, amiket, ahogy az evangélium végén írja, a világ összes könyvei nem tudnának szinte magukba foglalni, ám mondja, nem fogod megérteni Jézust és a tanítását, a tetteit a teljes mélységében, amíg nem tudod, hogy kicsoda ő, hogy tulajdonképpen kicsoda ő. Hát bemutatja az evangélium elején, mint egy felkonferálja a bálba belépőt. Nézd, aki ott fekszik a szent éjjelen a betlehemi jászolban, s aki végigjárta tanítva és csodákat téve Júdea és Galilea poros útjait, akit nagypénteken fölfeszítettek a keresztre, s aki mégis feltámad harmadnapra, és majd eljön még egyszer, az a valaki feküdt ott, az Isten fia. De mi azért 21. századi emberek vagyunk, és fölmerül bennünk, hogy hoppá, egy pillanatra álljunk meg, és vizsgáljuk meg, hogy kinek is higgyünk mi tulajdonképpen. És egyáltalán minek tekintsük János szavait. Mert hát az ő írása mellett, az evangéliuma mellett olvassuk mások írásait is Jézusról, nem bibliai emberekre gondolok. Emlékezhetünk a Jézus után 150-250 évvel később élt ariánusokra, a gnosztikus filozófusokra, a középkor teológusaira, Szervét Mihályra, akár Calvinra, Lutherre, Renanra, Schweitzer Albertre, Rudolf Bultmannra, Paul Tillichre, Robert Funkra, Dominic Crossanra, nem beszélve a szenzációhajhász újságírók vélekedéseiről, és ezeket elkezdjük olvasgatni, mert mindegyik írt valamit Jézusról, és ki így, ki úgy vélekedik róla, és akkor mi itt állunk, és azt mondjuk, hogy na most akkor a sok vélekedés közül mégis melyiknek higgyünk? Vajon János vélekedése az is csak az ő, vagy valami tanítványainak a szubjektív vélekedése? És teljesen egyenértékű vele a felsorolt, vagy éppen fel nem sorolt embereknek a Jézusról való vélekedése? Nagyon sok Jézus kép van a világban, és volt. Nekünk meg választani kellene, mint a boltban a különböző árucikkek közül, és el kéne dönteni, hogy mégis kinek van igaza, ki mond igazat sok megszólaló közül. Melyiket válasszuk? Hogyan dönthető el, ha egyáltalán eldönthető, hogy kinek van itt igaz, és ki hazudik? Ha az egyik vélekedése igazabb, vagy hamisabb, mint a másik, akkor végül is semmi biztosat nem tudunk Jézus identitásáról. Nem tudjuk, ki volt. Ha ugyanúgy igaza van annak is, aki Jézusban Istent látja, meg annak is ugyanúgy igaza van, aki Jézusban egy írástudatlan ókori parasztot lát, akkor vívódhatunk, hogy végül is kire hallgassunk. Kinek szavazok bizalmat Jézus identitásának a meghatározásában? Vagy hagyjuk az egészet, és nézzünk a beigli után, meg a halászlé után? Én azt javaslom, testvérek, hogy hallgassunk az evangélistákra. Én csak ezt javasolni tudom, meg ajánlani. Most is, hogy hallgassunk csak János evangélistára. Aztán miért? Kérdezhetitek. Hát azért, mert amit ő ír Jézus kilétéről, identitásáról, az nem más, mint Isten kijelentése. Ezt ő is kapta. Nem magától jutott erre a felismerésre az evangélista, hogy az a jászolbi, hát az Isten fia, hát az Isten maga. De okos vagyok, hogy rájöttem. Ezt megírom. Ez nem így történt, hanem úgy, hogy kapott valami isteni sugallatot, isteni kijelentést, megvilágosodást, aminek alapján tudta, hogy az ott ténylegesen kicsoda. Ezt természetesen János maga is elhitte, de elsősorban nem a maga hitvallásaként írta le, hanem Isten kinyilatkoztatásaként. Tehát Jánost is halljuk, de az ő szavaiból többet kell, hogy halljunk, mint az ő saját emberi véleményét, mert Istennek a szavát kell kihallanunk abból, amit ír. Isten mondja nekünk János által, hogy Jézus nem csak egy ember, hanem ő Isten is egy szemébe. Nos, javaslom, hogy hallgassatok reá. Egyébként a Bibliát olvasgató emberek tudhatják, hogy Jézus igazi kilétét, identitását mindig csak kijelentésből, isteni kinyilatkoztatásból lehetett fölismerni. Máté evangéliumának a 16. részében, amit az előbb már idéztem, Jézus megkérdezi a tanítványait, hogy mégis kinek mondják őt az emberek, aztán ott azt mondja nekik, és ti kinek mondotok, és Péter szólal meg, és azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És erre Jézus annyit válaszol neki, hogy te boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. János evangélista is, meg Simon, Jóna fia is, isteni kinyilatkoztatásból, Isten segítségével ismerte fel, hogy ki az a Jézus tulajdonképpen. Sőt, egyébként a damaszkuszi útra is visszagondolhattok, mert ugye a Saul őrjöngéstől lihegve az Úr tanítványai ellen megy Damaszkuszba, hogy ott is megölje a keresztjéneket, és akkor megjelenik neki Jézus dicsősége, és megkérdezi, ki vagy te, Uram? És maga Jézus mondja neki, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Ő onnan tudta, hogy kicsoda Jézus? Innen. Ő innen tudta, hogy Jézus nem egy ember volt. Ő az Isten fia. Ő maga is Isten. Tehát visszatérve János bevezetőjéhez, az nem egy emberi vélekedés Jézusról, egy a száz vagy ezer közül, hanem isteni kijelentés Jézus identitásáról, így amit olvasunk, az az egyetlen igaz és valósághű válasz, ami azt közli, hogy Jézus a bűntelen ember és igaz örök Isten egy szemébe. Ez a valósághű igaz válasz a nagy kérdésre. Akkor is, ha érdekel minket, hogy kicsoda Jézus, és akkor is, ha nem. Mert bár onnan indultunk el, hogy tegyük föl ezt a kérdést mégis, hogy kicsoda ez a jászolbéli gyermek, de van, aki erre nem kész. Vannak olyan emberek, akik ezt nem akarják föltenni, nem érdekli őket, hogy kicsoda. Megvonják a vállukat, kész. Ez azonban nem tartja vissza az Urat attól, hogy leleplezze nekik magát. Például a kokáért Mózes, amikor a pusztába legeltette a juhokat, ő nem akarta az Istent közelről megismerni, de Isten puf, a csipkebokorba megjelen neki. Egyszer csak fölragyogott a csipkebokort. Ha akarta Mózes, ha nem akarta. És akkor csak annyit mond, oda megyek, megnézem, mi ez a csoda, hogy itt lángol egy bokor, de nem ég el. És akkor a hang megszólal a bokorból. A Krisztusnak a hangja szól hozzá. Van, aki nem akarja Jézust megismerni közelebbről, de muszáj neki. Előbb-utóbb muszáj szembesülni azzal, hogy kicsoda Jézus valójában. A legdöntőbb karácsonyi kérdések közül valónak tartom ezt is, hogy elfogadjuk Jánosnak ezt a szavát, akár érdekel minket, akár nem. Elfogadjuk, hogy Jézus az, akinek itt olvassuk a Bibliában. Istennek fogadjuk el, ne nekem fogadjátok el, tőlem ne fogadjátok el, de az Úrtól fogadjátok el. És fontoljátok meg, hogy ez a betlehemi gyermeknek a titka. Én tudom, hogy ez nem olyan nagyon egyszerű dolog. Nem olyan nagyon egyszerű dolog, mármint hogy ezt elfogadni, hittel nyugtázni, és levonni aztán az ebből eredő elég súlyos konzekvenciákat. Hát az ember vívódik, hogy igen, a Bibliában Isten állítólag ugye ezt mondta János által, de hát azért itt van egy csomó gondolkodó, filozófus, meg tudós, meg ők már ugye felvilágosultak is, irodalmi hírességek, celebek. Végül is ők mást mondanak Jézusról, akkor most tényleg kinek higgyek? Nem tudom, testvérek, hogy meg lehet-e úszni ezt a vergődést, de javaslom, hogy János felkonferálásának adjatok hitelt. Adjatok hitelt. Mert csak így ennek a kijelentésnek az alapján lesz lehetőségünk arra, hogy Jézusról igazi képünk legyen, valódi, valósághű képünk legyen. Különben lehet, hogy gondolunk valamit Jézusról, de az nem valósághű, az egy hazug kép. Az nem az igazi Jézus, akinek egyébként képzeljük őt. A képzeletünk nem tudja Jézust igazán megragadni. Csak úgy tudjuk megragadni, ha hiszünk annak, amit róla Isten mond. Ereszétek el ezeket az elképzelt Jézusokat, és valahogy forduljatok a Szentírás felé, és az Isten szava felé, aki bemutatja nekünk, János által, bemutatja nekünk a jászolbéli gyermeket. Ha ennek nem adtok hitelt, akkor vagy tényleg az van, hogy Jézussal abszolút nem foglalkoztok, akkor hagyjuk ezt az egész Jézus ügyet, vagy hallgatunk úgymond a józan eszünkre, vagy a különböző érzéseinkre, meg hangulatainkra, vagy liberális teológusokra, vagy hitetlen tudósokra, vagy celebekre. Lehet, hogy így könnyebb lesz az életünk egy kicsit. Lehet, hogy pillanatnyilag megnyugszunk, de Jézus valódi identitása gyakorlatilag a ködbe vész előttünk, és szétfoszlik az alakja. És nem lesz ott, amikor igazán nagy szükségünk lesz rá. Szóval adjatok hitelt. Erre hívlak benneteket ezen a karácsonyon. Adjatok hitelt Isten kinyilatkoztatásának, aki megmondja nekünk, hogy kicsoda az a jászolbéli gyermek. És akkor itt vetődik föl a harmadik kérdésem, hogy hogyan viszonyulok akkor ehhez az Isten emberhez? Ha elfogadom, hogy ő az Isten ember, hogyan viszonyulok hozzá? Ha elkezdek bízni az isteni kijelentésbe, testvérek, és felragyog nekem a Jézus jászla, és az összes jászol közül kiemelkedik, meg az összes bölcső, meg gyerekágy közül kiemelkedik az övé, mert ott az van, aki, akkor testvérek, ez kétségtelenül arra fog bennünket inspirálni, hogy a valódi identitásának megfelelően kezdjünk hozzá viszonyulni. Mária is, József is Jézus valódi identitásának megfelelően viszonyultak ő hozzá. De úgy viszonyultak a pásztor emberek is, ezek az egyszerű emberkék, vagy a bonyolultabb emberkék, a keleti bölcsek, amikor jöttek, vagy ott volt ez az öreg proféta asszony Anna a jeruzsálemi templomban, vagy ott volt az öreg Simeon, az öreg aggastyán, ők helyesen viszonyultak Jézus személyéhez, még akkor is, ha csak gyerek volt, vagy egész kisbaba, mert látták, hogy itt sokkal többről van szó. És ez a helyes viszonyulás miben állt? Alázattal fordultak hozzá, bizalommal és hódolattal. Alázattal, bizalommal és hódolattal. Ha hiszed, testvérem, Istennek, amit Jézusról mond, akkor fogsz Jézushoz helyesen viszonyulni a Jézus személyéhez, de a Jézus tanításaihoz is, amik itt vannak, a szavaihoz, vagy éppen a tetteihez, amik le vannak ide írva nekünk, beleértve a kereszt halálát, a feltámadását, a mennybe menetelét, a közbeni járását, a visszatérését, az egész Jézushoz és mindahhoz, amit ő jelent, helyesen fogsz tudni viszonyulni, ha fölragyog neked a jászolbéli gyermeknek az identitása, mert hiszel Istennek. Akkor te is alázattal fogsz ehhez a Jézushoz közelíteni, és bizalommal, és hódolattal a szívedbe. Péter is így járt, ha már idéztük egyszer. Ott volt a halászcsónakban, aztán ott egész éjjel nem fogtak semmit, aztán meg mégis. És a csodás halfogás után mit csinál? Nem szól az semmit. Csak leborul. Alázattal, hódolattal leborul Jézus előtt. Akiben értelem meglátja, hogy ez nem a legjobb halász a vidéken, hanem ő az Isten fia, aki ismeri a halak járását. Ha azt hiszem, testvérek, vagy azt hiszitek, hogy Jézus csak egy ember volt, akiről évente úgy megemlékezünk, körülbelül ugyanúgy, mint hogy rólunk megemlékeznek a családtagjaink, vagy mi megemlékezünk más valakiről, akkor körülbelül úgy is fogjuk őt kezelni, mint egy embert. Egy jó szándékú ember, aki hát tragikusan járt, aztán egy történelmi panoptikumba szépen elhelyezzük őt. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy a tanítványai, az elvakult, jó szándékú, de elvakult tanítványai csináltak belőle valami isteni szemét, de hát azért tudjuk, hogy ugye ez nem az, ő nem az, hanem csak egy ember. És akkor találkozhatunk, hogy mégis miféle ember, és találgatnak is az emberek, ugye egy idealista álmodozó, egy zseniális erkölcsi tanító, a legnagyobb zsidó vallásfilozófus, példakép a hitben, vagy az erkölcsös életben, az első Che Guevara, vagy valami vallási tébolyban szenvedő akárki, egy az ókori csodatevők közül, vagy esetleg egy nagy misztikus, aki azt tanította, hogy meditáljunk, és akkor kapcsolatba kerülünk majd az Istennel. Szóval lehet ezeket hinni. Ha Jézus csak egy ember, akkor higgyük jó ezeket a dolgokat. De akkor máshogy fogunk hozzá viszonyulni. Mint akkor, ha meglátom, hogy ő kicsoda tulajdonképpen. Ő Isten és ember egy személybe. Akkor tényleg marad számomra, aki teljesen csak ember vagyok, az alázat, meg a bizalom, a belé kapaszkodás, és marad a hódolat, vagy az imádás, hogy imádjam őt én is, együtt azokkal, akik jól látták őt, helyesen látták. Egyszerűen Jézusnak egyéb felfogásai, testvérek, nem ösztönöznek senkit ezekre a dolgokra. Se alázatra, se bizalomra, se hódolatra. Nem. Tehát ha csak egy ember, akkor ilyenek eszünkbe se jutnak. Akárki volt, akárki lehetett. Ha viszont komolyan veszem az Isten beszédét, akkor ő kezd az életemnek a centrumává válni, akkor a legfőbb célom lesz, akiért élek, akiért halok, akit nem akarok elhagyni, akit mindig a közelébe akarok lenni, vagy akarom, hogy ő az én közelembe legyen, mert különben elveszek. Tehát minden más lesz. A Jézussal való kapcsolatom jellege teljesen megváltozik. Akkor beszélni fogok hozzá, de ő is szólni fog hozzám az igéjén keresztül. Akkor, ha örülök, akkor is azt is megosztom vele, ha bánatom van, azt is megosztom vele. Ha erőtlen vagyok, kérem a segítségét, és ő meg fog erősíteni. Szóval más lesz a kapcsolatom is vele, ha ő az, akinek Isten mondja az ő fiát, márpedig az. És a tapasztalat visszaigazolja ezt mindazok számára, akik megnyugodtunk, testvéreim, abban, hogy Jézus valóban Isten fia. Az élettapasztalatunk megerősíti ezt. Elhiszitek? Ez nem valami álomkép, ami semmi, nem valami kivetített kép valami falon, nem valami projiciált képünk van Jézustól, aki teljesen érzéketlen, és hiába is imádkozunk hozzá, semmit az ég egy világon nem kapunk tőle. Mindent tőle kapunk. Mi belőle élünk. Belőle élünk, mint élő személyből. Realitása számunkra. Ha félünk a háborútól. Ha a bölcsesség kéne valami normális döntés ez az életben, mivel nem rontjuk el a magunkét, meg másokét. Hogyha szeretnénk jól nevelni a gyerekeinket, a tanácsát keressük. Ha vigasztalni akarunk nyomorult embereket, akik tönkretették magukat. Ha valaki valami fogságban van, valami függő helyzetben van, mondjuk alkoholtól, vagy kábítószertől, vagy a mobiltelefonjától, átéljük, hogy megszabadít minket ebből. Vagy képesek leszünk megbocsátani, mert szabaddá tesz erre is. Szóval számunkra Jézus nem egy ilyen légből kapott figura, nem egy árnykép, akiben csak úgy hiszünk, és akkor majd attól jobb lesz nekünk. Ő egy valódi élő személy. És hogy Isten, az holtbiztos. S ha már itt tartunk, felvetődne még bennem a negyedik kérdés, testvérek, ma este, hogy végül is mi múlik azon, hogy helyesen viszonyulunk-e Jézushoz, vagy nem? Mi múlik ezen? Hát, hadd mondjam így rögtön a szög fejére csapva, hogy minden ezen múlik. Igazából minden ezen múlik, testvérek. Minden. Az életben minden. Ezen múlik az, hogy mit mondunk arról, hogy honnan jövünk, hova tartunk, hogy miért élünk, hogy mi lenne a jó ebben a világban, vagy mi az, ami rossz. Minden ezen múlik. Ezen múlik, hogy áldás alatt élünk, vagy az Isten átka alatt. Ezen múlik a földi életünk és teljessége, vagy békessége, vagy harmóniája, de ezen múlik a halál utáni életünk örökkévalósága is, hogy a boldogságban, a paradicsomban, vagy a pokolba fogjuk tölteni. Minden ezen múlik, és ez az, ami olyan jelentőség teljesé teszi éppen az előző kérdést, amihez itt visszakanyarodnék egy pillanatban, tudnék, hogy hogyan viszonyulok az Isten emberhez. Mert az, hogy hogyan viszonyulok hozzá, az nem egyike a nem fontos kérdéseknek. Ez nem a nem fontos kérdések kategóriájában, mert hát vannak ugye fontos kérdések, hogy mi lesz hónap az ebéd, meg mit kapok este vacsorára, meg mennyi pénzt keresek, meg hova megyek a téli szünetben. És akkor még egyéb nagyon fontos kérdések vannak, és a végén vannak ezek a tökéletesen irreleváns kérdések, hogy mégis kicsoda Jézus, meg hogy viszonyulok hozzá, hát ez nem érdekes. De meg kell fordítani a dolgot, pont ez a legfontosabb. Hogy viszonyulok ehhez az Isten emberhez, a tanításához, az életművéhez. Helyesen vagy helytelenül? Mert ezen múlik, testvéreim, az életünknek lehet, hogy a legpozitívebb forradalma, de lehet, hogy a legtragikusabb fordulata. Mert ha jól viszonyulunk, ez a legpozitívebb fordulat lesz az életünkben. Ez egy olyan forradalom, ez minden forradalom, de jó irányba halad a forradalom után az életünk. Ha meg elvetjük ezt a Jézus, testvérek, előbb-utóbb rájövünk, csak nehogy késő legyen, hogy mindent elveszítettünk. Semmit nem nyertünk, meg pedig mindent meg akartunk nyerni, de semmit. Üres a kezünk, meg kifolyt minden belőle, mint a homok. Hogyha halljuk, hogy itt van ez a Jézus ebben a jászol bölcsőben, aki ember, de ugyanakkor Isten is, és ezt nem egy ember mondja nekünk, nem a lelkész mondja, még csak nem is János az evangélista mondja, hanem maga Isten mondja, akkor tényleg el kell gondolkoznom rajta, hogy akkor mégis elhiszem ezt, vagy nem? És ha nem, akkor jó, akkor menjek tovább. De ha elhiszem, és bizalmat szavazok ennek, akkor elkezdem Jézust helyesen kezelni. Akkor érezni fogom azt, hogy alázatosnak kell lennem előtte. Érzem azt, hogy bíznom kell benne, sőt, rá kell bízni magamat. Elkezdem szeretni is őt, így is mondhatnám. És elkezdem imádni őt, mint Istent. Elkezdődik egy vele való kapcsolat. És hogyha ez elkezdődik, akkor testvérek, tényleg ott van a sok-sok tapasztalat, ami megerősít engem, és megerősít bennünket, visszaigazolják, hogy jó úton járunk. Jézus az, aki. És valahogy az életünk jó irányba tekeredik, fordul. Ha meg nem, akkor meg megyünk tovább abba az irányba, amiben eddig tartottunk. Higgyetek Istennek, és engedjétek, hogy Jézus előtt meghajoljon a térdetek, és imádjátok őt. És hogyha ezt megteszitek, akkor a legnagyobb jó történik veletek. Aki hisz a fiúban, mondta Krisztus maga, örök élete van, aki meg nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Hát így járt a bal keze felől álló, vagy lévő felszegzett gonosztevő, a jobb keze felől lévő az meg úgy járt, hogy az meg a paradicsomba ment rögtön, a halála pillanatába. Nos, azt mondtam nektek az elején, hogy ne elégedjetek meg azzal, hogy karácsonykor csak ilyen hangulataink legyenek, lehetnek, legyenek is. Ez a karácsonyi hangulat, ez szép, ez jó, kedves, fontos része az életünknek, de ugyanakkor ne álljatok meg itt, hanem gondolkozzatok. Ki az a gyermek? Hogy viszonyulok én hozzá? Jól viszonyulok? Rosszul? Viszonyuljatok úgy, ahogy illő. Alázat, bizalom és imádat. És tapasztaljátok meg, hogy ezen a viszonyuláson múlik, ezen a jó viszonyuláson múlik az életeteknek a kibontakozása. A személyiségetek megváltozik, és lépésről lépésre minden mássá lesz. Íme mindent újjá teszek. Ezt mondta ez a Jézus, és ez igaz is. Áldott ünnepet kívánok mindnyájatoknak ezekkel a gondolatokkal, és most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy most is alázattal jöhetünk hozzád, hiszen kisgyermek voltál, de aztán felnőttél, a Golgotai keresztfára mentél, bűneink büntetését vetted magára, a poklot, a kárhozatot, nekünk pedig kegyelmet, isteni megbocsátást szereztél, és elérted, hogy újra Isten gyermekeivé lehessünk. Köszönjük néked, hogy feltámadtál a halálból, és élsz ma is. Köszönjük, hogy felmentél a mennybe, és megígérted, hogy közben jársz élettünk a benned hívőkért. És köszönjük néked, hogy azt is megígérted, hogy egy napon visszajössz, nem mint alázatos kisgyermek, hanem mint hatalmas, dicsőséges király, a világ uralkodója. Előtted állunk most, és illik hozzánk az alázat, illik hozzánk az irántad való bizalom is. Hiszen olyan szeretetet mutattál már testélételedben is. Nem kellett volna neked eljönni, ha nem szeretsz minket. Mégis eljöttél. Nem kellett volna neked meghalni, ha nem szeretsz minket. Mégis meghaltál. Nem kéne bennünket számon tartanod, és mégis számon tartasz, mert szeretsz bennünket. És újra szólongatsz, és nyújtod felénk a kezedet. Mint megváltunk, mint Urunk, segíts, hogy elkezdjünk bízni benned. Ne féljünk tőled. Féljünk attól, hogy nélküled éljük le az életet, és nélküled halunk meg. Köszönjük te néked azt, hogy a bizalom gerjesztője te magad vagy a szívünkben, és áldunk azért, mert te vagy az, aki fölébresztett bennünk az imádat lelkületét is. Ahogy odaborultak a pásztorok, ahogy odaborultak azok a bölcsek, ahogy odaborultak aztán mások is eléd, tudatában a maguk nyomorúságának, imádtak téged, a megmentőjüket, a szabadítójukat, az üdvözítőjüket. Segíts, hogy mi is így tudjunk hozzád viszonyulni, akár ezen a karácsonyon is, amikor hazamegyünk. Segíts bennünket, hogy igazi alázat, igazi bizalom és igazi imádat tölthesse el a szívünket ezen a karácsonyon. Köszönjük néked, hogy itt vagy közöttünk, hogy megszenteled ma is jelenléteddel közösségünket, Isten tiszteletünket. Kérünk, áld meg szívünkben a te szavaidat, tanításaidat. Köszönjük te néked azt, hogy rád bízhatjuk a mi kedves családtagjainkat szerte az országba, távolon, közelben. Imádkozunk hozzád magyar nemzetünkért, hogy adj sok embernek igazi karácsonyt, amelynek centrumában te állsz a számukra is. Ragyogjál föl, kérünk, minél több honfitársunknak határon innen és határon túl. Áld meg, kérünk, a mi nemzetünket igazi karácsonnyal. Köszönjük te néked azt, hogy rád bízhatjuk a betegeinket, a szenvedőket, a kórházakban lévőket, akár rokonaink, akár távoli ismerőseink. Kérünk téged azokért, akik nem tudtak eljönni, bár szerettek volna itt lenni. Áld meg a szívüket békességgel, karácsony örömével, benned való örvendezéssel a nehézségek között is. Köszönjük néked, hogy eléd hozhatjuk a holnapi, holnap utáni istentiszteleteinket, az úrvacsoraosztást. Kérünk, légy közöttünk is, és áld meg minden templomban az összegyűlő gyülekezeteket, áld meg igazi karácsonnyal, református egyházunk többi gyülekezeteit is, Urunk. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket, nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy holnap ünnep első napján és másnapján is, tehát csütörtök és péntek, délelőtt 9 órakor tartunk istentiszteletet, mind a két alkalommal úrvacsorosztással egybekötve. Szeretettel hívunk és várunk benneteket az alkalmakra. Aztán a legközelebbi gyülekezeti alkalmunk szombaton lesz egy esküvő, gyülekezeti tagunk fog házasodni. Aki hivatalos, azt is várjuk szeretettel, de a gyülekezetnek egyéb tagjait is szeretettel látjuk. A szombaton 11:40-kor kezdődik. Ez az esküvő, Kristóf és Katica esküvője. És akkor vasárnap pedig a szokott időben megint 9 órakor tartunk istentiszteletet az év utolsó vasárnapján. Szeretettel hívunk és várunk benneteket, és szeretnék most még egyszer innen is családom nevébe is mindnyájatoknak áldott karácsonyt kívánni. A záró énekünket énekeljük, testvéreim, a 329-es énekünket. 329, mi egy nagyon szép ének, keresztelőknél szoktuk énekelni a második versét, de ez egy karácsonyi ének, és mutat valakit, ezt a bizonyos Gerhard Pált, ez egy evangélikus testvérünk volt, aki helyesen viszonyult Jézushoz. Legyen a mi énekünk is ez. Mindegyik versével énekeljük.
áldás békességet kívánok.